Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük továbbra is a kedves hallgatókat. Szent főangyalok ünnepén még inkább fényesebb lett a napunk, hiszen a komoly és helyes vendégünk van Komáromi Mária személyében. Igazából én nem szeretném összefoglalni az eddigieket, hiszen haladunk, próbáltunk ösvényeket találni, de a gondolatom az, és erre céloztam még a legelején, hogy ha valaki hallgatja, ez nem egy arcél, most igen, nem egy élettörténet, nem sztorizgatunk, hanem talán mindegyikben magunkra találunk. Például az iskola alapítás, igen, hogy van egy bátor ember, van, akinek van víziója, van egy művész, aki oda teszi azt, amilyen van éppenséggel, igen, van, aki nem fél, van, amikor érezzük szinte kézzelfoghatóan ott a tanácsházán,
hogy
mit jelent egy név, mi van a név mögött, igen, és a név mögött ott van egy szentünk, vagy mártírunk, és már is megérkeztünk Mindszentihez, és talán hagyd tegyem én hozzá, hogy a Mindszenti zarándoklat, ugye?
Igen.
Hogy az iskola él, így 30 van, év távlatában, és minden évben elzarándokol, most már igen, megteheti, igen, ugye, nem Mária Celben, idehaza a patronus, az egyik lelki támasz sírjához. Honnan bocsánat, folytassuk?
Innen azért annyiban, hogy szeretném azt még elmondani, hogy ugye mondtam, hogy Gere György nagy tisztelője Mindszenti Bíborosnak, és ő egy egész éjszakán keresztül imádkozott, mikor úgy nézett ki, hogy nem lesz iskola. És amikor aztán a képviselők sorra felszólaltak az ellen, hogy legyen iskola, és teljesen úgy nézett ki, hogy 90%-ban majd le fogják szavazni, akkor nem tudom szó szerint idézni nyilván, de fölfohászkodott a Gyuri, hogy hát, Bíboros úr, most te jössz, és ha akarod, hogy legyen, akkor légy szíves. És aztán szavazásra került a sor, és mindenki legnagyobb döbbenetére, talán 80 vagy hány százalékban igennel szavaztak a képviselők, de egyik-másik nézett a többire, hogy most mi van. De végül is a szavazás megtörtént, az iskola létrejött. Ez körülbelül egy oldalon le is van írva a Szenti Avatási Aktákban.
Ez olyan, mint a Karinti Frigyesnek a Barrabás novellája, hogy csak fordítva.
Igen, így van.
Mindenki nemet akart nyomni, igen, aztán igen lett belőle.
Igen. Hát. Így van, tehát mi tényleg úgy gondoljuk, hogy ő komoly közben járunk. Van is egy kis szobor az iskola bejáratánál, az imádkozó Mindszenti atyár. Láthatjuk ott, úgyhogy minden reggel, amikor bemegyek az iskolába, akkor ránézek. És
vagy ha éppen szétszórtak a gyerekek itt a Norán, akkor mi segíts.
Olyan érdekes a szétszórtságról. Egész kicsi gyerekeknél is bejött nekem, hogyha nagyon szétszórt egy osztály, és nem tudnám elkezdeni az órát, csak mondjuk elkezdek üvöltözni, ami azért nem annyira jó egy hittanórát így kezdeni. Szóval nem szoktam.
Hagyjuk ezt a végére.
Igen, hogy akkor időnként bevetek szemlélődőimát, és bármilyen furcsa, az elsős a 6 éves gyerekkel is lehet csinálni, és nagyon élvezik, hogy most kicsit másképp imádkozunk, és akkor becsukják a szemüket, meg stb. Stb. Van ennek egy módszere, ezt most nem mesélem el, de az tudja igazából elcsöndesíteni őket, és akkor indulhatunk, mit tudom én, egy 5 perc múlva már el tudjuk kezdeni azt az órát, amit én elképzeltem.
Én azt gondoltam, hogy most ez lesz.
Ja.
Kérdőszre. Nem azt látom az asztalon?
De az Iván kereszt előtt, arra gondolsz? A Szent Ferencnek?
Igen, most a módszer tekintve, akkor nem szemlélődémára készülünk. De...
Igen, illetve hát annyiban, hogy ugye tudjuk, hogy Szent Ferenc, amikor megtért, ugye ez is egy szép, hosszú történet, akkor San Damianóban, az ugye Assisi mellett van, talált egy nagyon romos templomot, kápolnát, és abban egy nagyon szép bizánci keresztet. És azelőtt gyakran imádkozta a következő imádságot, amit egy kicsit magyarázattal is szeretnék ellátni. Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet. Érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Amen. Na most az a döbbenetes, hogy az egyház könyörgéseihez ez hihetetlenül közel áll. Ő magát műveletlennek tartotta, ami azért így nem volt igaz, de őről azt szoktuk mondani, hogy egy Krisztus központú ember, de igazából atya központú ember volt egyébként, illetve Szent Háromság tisztelő és központú ember, és egy középkori ember, aki, bocsánat, hogy most én így fogalmazok a 21. században, de még igazán tisztelte az Istent. Tehát azt az egészen más Istent, aki nem egy ember által elképzelt személy, hanem fölséges, transzcendens. Tőlem igenis nagyon távol áll, és dicsőséges, vagyis ő az egyetlen szent. De ugyanakkor rögtön hozzáteszi, hogy ragyogd be szívem sötétségét, mert tudja, hogy a bűnbeeséskor az Isten kép is, meg az emberkép is megromlott. És ő arra kéri, hogy azt az Istent, aki tőlem távol van, de nem idegen, azt az Istent kéri, mert tudja, hogy ugyanakkor, ahogy szokták mondani, van bennem egy Isten alakú űr, szóval oda csak az Isten bejáratos a szívem kellős közepébe, ahol viszont sok sötét gondolat, ugye a szív a Bibliában az értékrendet jelenti inkább, mint az érzelmet, hogy azokban a sötét gondolatokban engedjen be, azt ragyogja be, és tisztítsa, világítsa be a megvilágosodás egyedül tőle jöhet. És akkor mindjárt a három isteni erénnyel folytatja, adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet. Mit jelent ez az igaz hit? Ez bizony az, hogy a fide ortodoxá, a katolikus hitet. Tehát ezért lenne nagyon fontos, hogy mi katolikus emberek például a katekizmust forgassuk, hogy tudjuk, hogy egyáltalán miben hiszünk, mert a modern ember bizony sokszor nem tudja. És ez nagyon fontos Ferencnek, és meg is akarja az eretnek mozgalmaktól magát különböztetni, és a követőit is, amikor aztán követői lesznek. És hát az se véletlen, hogy a regulára a pápától kér jóváhagyást. És akkor minden isteni erényhez hozzátesz egy jelzőt is, biztos reményt, amiből bele lehet kapaszkodni. Tökéletes szeretetet. Vagyis az Istentől tanult szeretetre gondol, és nem elégszik az emberi meg az emberi érzelemmel, és akkor van ez az érzéket és értelmet. Nemrégiben éppen Balázs atya magyarázta ezt így, hogy a ferencességnek ez a lényege, hogy emberi. Hogy előbb az érzék, adj nekem Isten érzéket, meg emberérzéket is, ami ebből következik nyilván, előbb érzéket adjál, aztán jön az értelem. Mind a kettő nagyon fontos, és hát ugye a tanulás. És mindezt hol imádkozza Ferenc? Az arc előtt, a Krisztus arc előtt. És hogy tulajdonképpen a kereszténység egy arcra való lenyűgözött imádó tekintet. És minden abból következik, az erkölcs is, és minden abból következik Ferencnek a végletes szegénység szeretete is, szegénység úrnő, stb. Mind ebből a szemlélődésből következik. Én például az első áldozásra, mikor felkészítek gyerekeket, akkor arra szoktam őket kérni, hogy a lelkiismeret vizsgálat előtt próbáljanak egy olyan szent képet kitenni, ahol Krisztusnak, Jézusnak az arca van, lehetőleg nyitott szemmel, és bele tudjál nézni a tekintetébe. És hát nagyon sokszor ehhez a kereszthez fordulunk.
Érdekes, hogyha a Santa Chiarába elmegy ma valaki, igen, most nehéz mondjuk megvalósítani, igen, hogyha ez zarándokol, talán nem érinti annyira a valódi,
igen, 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 igen,
feszület, mint hogyha Szent Damiánóba elmegy.
Érdekes,
nem?
Módon így, ugye, van. Igen, és még azt sem mondom, hogy itt vagy ott a más, a Génius Lóci, mert mind a két helyen csodálatos, de mégis.
Mintha nem a helyén lenne, olyan benyomása,
igen,
volt.
Igen, 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 igen. Szent Damiánó egyébként egy döbbenetes hely, és Istennek, meg a jobb nevű gyermekünknek hihetetlenül hálás vagyok, mert az volt az utolsó közös utunk Jánossal. Igen, igen, igen. Az utolsó közös képünk a Szent Damiánóban készült.
Én azt hittem, hogy tudok rajzolni, vagy mindig tetszettek azok, akik műszeken monumentális, igen, épületeket leülnek, és én letelepettem oda a Szent Damiánó előtt egy kis köves út mellé, és elkezdtem rajzolgatni, firkálgatni, és megtörtént a csoda. Jöttek zarándokok, és pénzt dobáltak a pulóverre.
Nagyon jó.
Úgyhogy olyan kellemetlen helyzetben voltam, nem voltam elég szakadt ahhoz, hogy ja, nézegették a művemet, tehát nagyon, nagyon furcsa helyzet volt.
Na egyébként, bocsánat, csak egy pár mondat erejéig visszatérünk Mikuláshoz, mert megígértük a hallgatóknak, hogy az is ennek a szemlélődésnek egy szegmense, ha szabad így mondani. Tehát ugye a Mikulás Szent Miklósnak az utódja, követe, stb. Nem télapó, és bocsánat, de nem a kéményen mászik be, szóval ezeket nyugodtan félre lehet tenni, hanem egy püspök, aki a szeretete cselekedeteit végzi, és ezért lett Jánosból, aki fizikailag erre alkalmas volt a hosszú szakállával, már fiatalon is Szent Miklós püspöknek a követe, és tényleg a gyerekeink is ezt nagyon komolyan vették, és a tanítványaink is, és fölismerték, és azt játszottuk, hogy most nincs János bácsi, hanem ma Szent Miklós van, és összekacsintottunk. Egyszer egy tanítvány mondta nekem cinkos mosollyal, hogy Szent Miklós az ujján felejtette a jegygyűrűt, várja, dédi.
Vagy mi a csacsi réten oda ment egy, most lebuktatom a Mikulást.
Igen.
A dublőrt lett, engedett cibálni a szakállát.
Szakállát, így van.
Ugorjunk még egyet szerintem. Fogy az időnk, és hálás vagyok az eddigi lépésekért is, de hogyha Szent Ferenc imádságát hallottuk a kereszt előtt, és a gondolatkört, ami ehhez kívánkozott, egy picit, vagy egy pár szóval utaljunk a ferences világi rendre. Hogy ezek a sejtek, ezek a testvéri közösségek, hogy ha jól látom, akkor van a Angyalos Boldogasszony regionális testvéri
négy
közösség.
Régióban, négy régióban, igen.
Szent Maximilián, Sarlos Boldogasszony, Pádovai Szentor. Ezeken belül helyi testvéri közösségek. Igen. És ennek megvan a fölépítés, nem tudom, pár szót erről. Ilyetek, hogyan alakult ki ezek a sejtek, hogy melyik helyeken, Dunabogdányban például, vagy Herencsényben.
Igen.
Tehát oda szervezte valaki, vagy háború előtt azt tudom, hogy óriási számok vannak, hogy hány is.
Nagyon sok, most nem akarok, igen, több tízezer, nem akarok buta számot mondani,
tudok,
inkább számot nem mondok, hogy a háború előtt Magyarországon mennyien voltunk, azt nem tudom. Ugye akkor még harmadrendnek hívtak bennünket.
Megmondom, 42-ben 245 csoportban 26 ezer tag volt. Igen.
Igen. No, látod, ilyen ebből lépték. Én most ilyen nem lépték. Készültem, de nagyon érdekes különben a történet, és nagyon röviden, mert ugye a középkorban 1221-re teszik a mi alapításunkat, személyesen Szent Ferenc, ugye azt mondta, hogy nem kell elhagyni a családotokat, gyerekeket föl kell nevelni, de lehet ferences szellemben, illetve az evangélium szellemében élni, mert ez a lényege. De a középkori szerzetesek egész más életet vállaltak, mint a világi keresztények egyébként, például pénzrabságától tartózkodtak, akkor a birtokukat a szegényekre vagy az egyházra hagyták, és például még lovakként se foghattak fegyvert, aztán jött a 19. század, 13. Leó pápa megújította a regulát, és inkább az egyéni oldaláról közelítette egyéni teljesítendő feladatok tekintetében, annak szabályai inkább, vagy mondhatni csupán az Isten és az egyház iránti engedelmességre vonatkoztak. Érdekes egyébként, a veszekedés és viszályok kerülésére intett, elutasította mások becsapását, és a fegyverfogást csak a vallás és a haza védelméért fogadta el. Ez tehát a 19. századi. És akkor több mint 10 év szakértői munka után, ugye, ahogy mondtam, Szent VI. Pál pápa 1978-ban hagyta jóvá, ugye már a II. Vatikáni zsinat szellemében megújított regulát, és akkor áttevődött a közösségekre, és így kerültünk vissza a kérdésedhez, hogy hogyan alakulnak ezek, hogy van valamelyik településen egy-két-három olyan ember, aki úgy különösebben érdeklődik a ferencesség iránt, annyira érdeklődik, hogy megkeresi a csatornákat a világi rend felé, aztán eljut különböző fázisokon keresztül, most lerövidítettem, az örökfogadalomig. És ha van 5 örökfogadalmas ferences egy településen, akkor kérheti a ferences provinciálist, illetve az illetékes püspököt, területileg illetékes püspököt, hogy megalapítsák a helyi közösséget. És ebben a helyi közösségben tesz örökfogadalmat az ember. Kicsit mondhatnám, hogy a közösségre is, tehát ez picit ilyen értelemben kicsit, mint a monasztikus lenne, tehát amely közösségbe beléptem, ha nem költözöm el nem tudom hány kilométerre, akkor vélhetőleg ebben a közösségben maradva fogok majd meghalni. De kicsi sejtekből áll, és akkor ugye ezek a kis közösségek, azok régiókba tömörülnek, a régiók országos szintre, és van ugye a világ szervezet, amely körülbelül 400-450 ezer világi rendi ferencesből áll, és ez az egyetlen olyan harmad, ez az egyetlen harmadrend, amelyiknek az előjárói, nem az első rend előjárói, hanem nekünk saját szervezeti felépítésünk van, ez az önállóság.
És egy minden ilyen testvéri közösségnek, ilyen helyi közösségnek van minisztere,
igen.
Szolga.
Így igen. Van, igen.
És egy lelki asszisztens. És a lelki asszisztens azért az első rendből.
Vagy az első rendből, vagy most újabban, például erre vállalkozó ferences nővérek is, például mi Árpádházi Szent Erzsébetről elnevezett közösségünknek, éppen egy szegény gondozó nővér az asszisztense, nagyon-nagyon jól kijövünk vele. Tehát ugye nincs annyi mozgékony atya, akit így igénybe lehetne venni, de nem is baj, mert vannak. A lényeg az, hogy ez az asszisztens szerzetes életformát élő ferences.
Kell, hogy legyen.
Kell, hogy legyen, igen. Illetve, bocsánat, nem is feltétlen, mert van egy-két asszisztens, akik világi papok egyébként, de a ferencességhez nagyon közel állnak, mert az asszisztencia lényege nem az, hogy ő kvázi parancsolgasson, hanem összekösse azt az életformát, a mi életformánkkal, illetve a ferences szellemet próbálja meg ugye föntartani, tisztítani, előidézni, vagy inkább hát lelkesíteni, valami ilyesmi módon lehetne. De például mindig a ferences provinciális nevezi ki hivatalosan az asszisztenseket.
A tébetű az time, vagy tempus est, ezt igen. Jelenti. Nem tudom, hogy Árpád milyen lábbal ébredtél, most latinosan, vagy másképpen. Tempus. Az utolsó gondolat, ami még belefér, a ferences világi rendnek a címere van előttem.
Igen.
Utolsó gondolat, kedves Mária, hogy a te címeredet kéne összeállítani. Uh-huh. A szimbolikájában mit látnánk ott, és mi lenne esetleg az a mondat, vagy egy igehely, vagy egyetlen gondolat, amit téged jellemezne jelen pillanatban? Hogy néz neki ez a Komáromi Mária címer?
Hogy visszakanyarodjak a legelső gondolathoz, az evangéliumhoz. Nekem nagyon-nagyon kedves bibliai idézetem Izaiástól, 43:1. A ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Én az egész életemben, tehát nekem mondjuk, ha jelmondatot kéne választani, akkor ezt választanám. És nyilván rajta lenne a tau, ami a ferenceseknek ugye egy ilyen jelvényévé vált, illetve rajta lenne mindenképpen a család valamilyen formában megjelenítve, mind a vér szerinti, mind pedig a ferences család, amiben épp ez a gyönyörű, hogy szerzetesek és világiak tényleg egy családot alkotunk.
Kedves Mária, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. A homlokodon ott van a tau jel.
Köszönöm.
Mindannyiunk, akik most együtt vagyunk. Ezt kérem, hogy ez a jel üdvözítsen bennünket, és köszönjük szépen, hogy velünk voltál, megosztottad a kincseidet, és
meg
jobban megismerhettünk. A kedves hallgatóknak szép áldott, szép napot kívánok, és annak megtapasztalását, hogy vannak angyalok fölöttünk, mellettünk, közöttünk, előttünk, hátunk mögött vigyáznak ránk, és akik közben járnak értünk az örök Istennél. Ő áldjon meg bennünket. Ezt kívánom mindenkinek szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus, elbúcsúzunk.
Mindörökké, amen.
Mondta, mit viszel magaddal, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészgalap. Ha a színpadról látom, mondta, mit viszel magaddal, formád a